estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntjük kedves vendégünket, Barnabás Beáta akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét, és állandó vendégeinket Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát, és Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai témánk az idei magyar tudomány ünnepe lesz. Kérem Barnabás Beátát, hogy foglalja össze a hallgatóknak, miről szól ez az ünnep.
Először is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A magyar tudomány ünnepe egy nagyon szép aktushoz kapcsolódik, ugyanis 1825-ben, november 3-án a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István fölállt, és a rendeknek egy olyan felajánlást javasolt és tett, hogy ő a birtokai egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására fordítja, és felszólította a többi nemest, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz. Tehát létrejött a Magyar Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia közadakozásból, ami egy páratlan esemény volt. Ennek a megünneplésére 2003-tól törvénybe iktatva november 3-a a Magyar Tudomány napja, és november hónap a Magyar Tudomány hónapja, amikor országos és határon kívüli rendezvénysorozatok keretében ünnepeljük a magyar tudományt.
Ugye hát a Magyar Tudomány napját 2003-tól ünnepeljük hivatalosan, de már 1997. november 3-án ünnepelték már meg először, de ugye hivatalosan 2003-tól ünnepeljük, és 1997-ben Nárai Szabó Gábor volt a rendezvényért felelős főtitkár helyettes. Kérdezem állandó vendégünket, hogyan emlékszik vissza erre az időre?
Az ötlet már benne volt a fejekben a 90-es évek elejétől kezdve, többek közt az azóta sajnos megszűnt Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége is tett ilyen javaslatokat, próbálkozott a rendezéssel. Végül aztán Glasz Ferenc akkori elnök volt az, aki elhatározta, hogy most nekivág és megcsinálja ezt a napot. Akkor még Magyar Tudomány napja volt, mert egy napra korlátozódott. Tulajdonképpen egy díszünnepség volt, amire meghívtuk a vezető politikusokat és köztársasági elnököt, és a magyar tudományról egy pár fontos előadás elhangzott. Később aztán ez egyre jobban kiterjedt, akkora sikere lett ennek a gondolatnak, hogy egyre többen akadémiai intézetek, egyetemek, egyéb kutatóhelyek igyekeztek bekapcsolódni, és saját kis rendezvényeket csináltak, amit aztán koordinálni kellett, úgyhogy most a főtitkár helyettes asszonynak azt hiszem elég sok dolga van azzal, hogy a jelentkezők között rendet rakjon.
Igen, ez pontosan így van.
Szeretném megkérdezni a főtitkár helyettes asszonyt, hogy mi lesz az ünnepség sorozat fő témája?
Az a szokás, hogy minden évben van egy úgynevezett motto, ami köré szerveződnek ezek a programok. Az idei év mottoja az oknyomozó tudomány. Azért választottuk ezt a mottót, mert meggyőződésünk, hogy nagyon széles körben tudnak csatlakozni erre a mottóra a résztvevők, és az embereket tulajdonképpen nagyon érdeklik a jelenségeknek az okai, például, hogy mi okozza a klímaváltozást, vagy mi okoz egyes betegségeket, és sorolhatnám. Tehát a tudománynak az a célja, hogy ezeket az okokat felderítse, és mindig az adott kor legkorszerűbb módszereivel közelítse ezeket meg.
Lesz egy előadás, megnéztem most az interneten nemrégen, a sötét anyagról, ami egy különösen izgalmas dolog, és azt hiszem, hogy egyszer erről egy külön műsort is lehetne itt rendezni, mert ez azért valamilyen formában az egész univerzum kialakulásával, és hogyha ezt elfogadjuk, hogy a teremtéssel is kapcsolatban van, tehát a hitnek és a tudásnak itt igen fontos szerepe lesz, pontosabban a kettő kölcsönhatásának, hogy itt a dolgokat megértsük.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez az oknyomozás során úgy bele lehet futni lobby érdekekbe. Nem lesz ebből esetleg ilyen probléma, hogy bizonyos szervezeteknek ez nem fog tetszeni? Hát az én eredmény?
Azt hiszem, hogy ebben mindig számolni kell, de mondjuk én, aki felelős vagyok a program szerkezetért és tartalomért, az egész életemet úgy éltem, hogy ezt mindig kívül helyeztem. Tehát én semmilyen lobby érdeknek soha nem feleltem meg, és ez biztosította a fönnmaradásomat, tehát továbbra is így fogok hozzáállni a dolgokhoz.
Na most az akadémia autonóm szervezet, ugyan a kormányzat, az országgyűlés ítéli oda a mindenkori költségvetés, saját bevétele is annak, de azért a működésében, testületi munkájában autonóm, és ez így van jól. Tehát ez fontos, hogy független véleményeket lehessen megfogalmazni.
Hol lesz a nyitó ünnep?
Az idén a Székházban lesz, a Széchenyi téren. Minden második évben viszont vidéki helyszínen tartjuk a nyitó ünnepséget. Úgy tervezzük, az az elképzelés, jelentkeztek rá, hogy jövőre talán Pécsen lesz. Múlt évben Szegeden volt.
És erre a nyitó ünnepre ki mehet el? Hogyan lehet ide jelentkezni? Milyennek az útja, módja, hogy ott részt vegyenek a...
Hát tulajdonképpen ez meghívásos alapon történik a nyitó ünnepen való részvétel. Tehát van egy protokollistánk, ahol a politikai szféra, tudományos szféra, egyetemi szféra, illetve az akadémia testületi szférája képviselteti magát, és elhangzik egy nyilvános előadás, a nyitó előadás, amit idén Széchenyi születésének emlékére tisztelegve a nyelv és az identitás probléma köréből választottunk, úgyhogy reméljük, hogy nagy sikerű lesz ez az előadás, és mivel online közvetítés formájában ez nyilvános lesz, tehát interneten keresztül nyomó lehet követni.
Hogy fűzem ehhez hozzá, hogy a tudomásom szerint a világon összesen 40 vagy 50 nyelv van, amelyen tudományt lehet művelni. És ez rendkívül, a magyar ezek közé tartozik. Tehát ez rendkívül fontos, mert ugye a kisebb nyelvek nem eléggé rugalmasak, nem eléggé hajlékonyak ahhoz, hogy az állandóan megújuló tudományos szókészletet és mondjuk beszéd stílust követhessék. És akkor ez bizony azt jelenti, hogy lemaradnak ezeknek a nyelveknek a beszélői, ezért rendkívül fontos a magyar tudományos nyelvápolása.
Ez nagyon jó, hogy a Gábor ezt megemlítette, mert azt tudjuk, hogy a nyelv és a gondolkodás mennyire összefügg, tehát ez is lehet egyszer egy külön témánk, hogy mennyire függ a nyelvfejlődés a gondolkodástól, illetve a gondolkodás a nyelvfejlődéstől, tehát ezt már kicsi kortól nyomon követik, illetve kutatják. Jó, szeretném megkérdezni főtitkár helyettes asszonyt, hogy melyik rendezvény ígérkezik különösen érdekesnek?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok érdekes rendezvényünk lesz. Kiemelnék egyet-kettőt, ami most újdonságnak számít az idei Magyar Tudomány ünnepén. Az egyik az, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet az alapkutatások fontosságára, és arra, hogy a politikai szféra kellően finanszírozza az alapkutatásokat, hiszen hogyha ez áttevődik a magánszférába, akkor a tudományos eredmények hozzáférhetősége kérdésessé válik. Tehát úgy érezzük, hogy nagyon fontos az állami támogatás. Éppen ezért a NAP, a Nemzeti Agyprogram fog bemutatkozni egy nagyon színvonalas előadássorozattal az alapkutatások és a gyakorlati kutatások, klinikai kutatások eredményeiről is beszámolnak, és az első nap meghívjuk a parlamenti képviselőket, a politikai és az üzleti szféra különböző képviselőit, hogy hallgassák meg ezeket az előadásokat, szeretnénk felhívni a figyelmet a kutatás finanszírozás fontosságára. Ez az egyik ilyen kiemelt programunk. A másik, ami eddig még nem volt, a Nők a Tudományban kerekasztal, hiszen az idén nem sikerült hölgytagot levelező taggá választani, és ez egy kicsit irányítja a figyelmet arra, hogy vajon mi lehet ennek az oka, tehát hogy tudnánk a tehetséges kutatóhölgyeket abban segíteni, hogy megmutassák magukat, és ismerté váljanak, és eljussanak az üvegplafon tetejére, és azt át is tudják törni.
Hadd kérdezzem meg, nem tudom, hogy a főtitkár helyettes asszony járatos-e, vagy tud erre a kérdésre válaszolni, hogy az agykutatáson belül mi az a fő terület most, ami így hangsúlyos, ami van-e ilyen fő terület?
Hát azt hiszem, hogy most én helyettük nem akarok nyilatkozni, de itt lesz egy nyilvános előadás, ami már irányítja a figyelmet ezekre a fontos területekre, ez például az autizmus témaköréből fog kikerülni, de azt hiszem, hogy a Parkinson kór, az Alzheimer kór, ez nagyon sokakat érint, tehát érdekli az embereket, hogy ez hogyan alakulhat ki, hogy lehet ellene védekezni, milyen terápiák vannak, tehát én azt hiszem, hogy ez sokakat fog érdekelni.
Most visszatérve Gyuri atya kérdésére, hogy a lobby érdekek nem befolyásolhatják-e a kutatást, hát amennyiben a köz finanszírozza a kutatást, és ez az akadémia esetében döntő hányadban így van, akkor ez nem képzelhető. Viszont nemrégiben olvastam az interneten egy eléggé rémtörténetet, ami a cukor áldatlan hatására hívta fel a figyelmet, illetve avval kapcsolatos hát visszaélésekre. Kimutatta ezt valaki a 60-as években egy orvos csoport, és publikálták, és ennek megfelelően elkezdtek írni róla az újságok, hogy kérem szépen nem szabad túl sok cukrot fogyasztani, mert baj lesz. És akkor egyszer csak a nagy cukorgyárak azok úgy gondolták, hogy ez nekik nem lesz jó, mert csökkenni fog a profit, és elkezdtek finanszírozni olyan kutatásokat, amik kimutatták, hogy éppen ellenkezőleg stimulálja az agyat, meg mindenféle jó dolgokat csinál, ezt én tapasztalom magamon, de egyébként, de hogyha ilyesmit fogyasztok, és megfordult a trend, a felfogás, eltűntek a cukorfogyasztással kapcsolatos negatív vélemények, csak a pozitívak jelentek meg, és hát látjuk, hogy mi történt Amerikában, hát egyszerűen teljesen deformált fiatal emberek szaladgálnak, már nem szaladgálnak, tötyögnek az utcán.
És azt tudjuk, hogy egyre több a cukorbeteg gyerek, most nem itt az autoimmunbetegségre gondolunk, hanem a kettes típusú cukorbetegség.
Igen, most itt hogy vágjak közben, mert fölhívnám a figyelmet arra, hogy az akadémia tudományos osztályai nagyon aktívan részt vesznek a programok szervezésében, a területi bizottságokkal összefogva nagyon színvonalas és sokakat érdeklő témákat tűztek napirendre. Egyik ilyen a népbetegségek, ami ugye a cukorbetegség, az elhízás, a mozgásszegély életmódnak a következményei, illetve még egy témát említenék, az oktatásnak a problémája. Témaköre, hogy milyen módszerekkel lehet a mai gyerekeket oktatni, milyen neveléselméleti problémákkal találkoznak a pedagógusok, tehát ezekről is lesznek konferenciák, amelyek nyilvánosak lesznek, tehát ott regisztráció útján a tudományünnep.hu-n lehet érdeklődni, látni ezeket a programokat, tehát én felhívom a hallgatók figyelmét, hogy figyeljék ezt a honlapot, és minél többen jöjjenek el ezekre az előadásokra.
Akik egyetemre járnak, illetve fiatalok, azok tudják, hogy hogyan lehet ide regisztrálni ezekre a rendezvényekre. Erről főtitkárhelyettes asszony beszélne nekünk, hogy hogyan tudunk regisztrálni, hogyan tudunk a rendezvényekre bekerülni.
Igen, hát hogyha a tudományünnep.hu honlapra elmennek, akkor ott van a program sorozat feltüntetve, és ott megvan a link, hogy lehet regisztrálni. Tehát nyilván elég sürgősen kell ezt megejteni, vannak olyan programok, amelyekre már most lehetőség van jelentkezni, mert nagyon hamar betelnek. Tavalyi évben minden ilyen népszerűsítő előadás sorozatunk fullházas volt, tehát a dísztermet megtöltötték az emberek. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 5000 érdeklődő volt ezeken a nyilvános népszerűsítő előadásokon.
Igen, és nagyon hamar betelnek a helyek, tehát ugye limitált létszámmal lehet jelentkezni, és tehát ezt tapasztalatból tudom.
Ajánlom a diákoknak is, hiszen több programunk különösen az ő számukra szerveződik, diákok az akadémián címmel. Az idén lesz egyik alkalommal egy olyan program, hogy a internettel kapcsolatos problémákról hallhatnak a diákok, illetve megtekinthetik a Vörösmarty kiállítást a könyvtár épületébe, ahol a szózat eredeti példánya van kiállítva. Ez 80 év után először lesz látható a nagy közönség számára.
Kérdezem Bodor György atyát, az Zugligeti Egyházközösségbe elér a magyar tudomány ünnepe híre?
Hát ez nagyon jó kérdés, és engem is elgondolkodtatott. Tehát most röviden akarok válaszolni, nem. Mert valahogy annak ellenére, hogy a plébániánk nagy részét értelmiségiek teszik ki, én a magam részéről nem éreztem, hogy ez olyan nagy érzékenységet mutatna e felé a társaság. De hát a mai társadalmi változásokkal is ez természetesen összefügg, mert annyi minden foglalkoztatja az embereket, és nehezen jutnak el az információk az emberek füléig. Tehát nálunk is akármilyen hirdetésről van szó, legalább háromszor kell hirdetni ahhoz, hogy végül is eljusson hozzá, hogy most ez tényleg ez fontos, és hát, hogy figyeljünk rá oda. Annak örülök a magam részéről, hogy a főtitkár asszony említette, hogy a fiataloknak a megszólítása, mert tényleg én főleg velük foglalkozom, és látom azt, hogy mennyire fontos az, hogy irányt tudjunk nekik mutatni, és olyan szempontokat is adni, hogy most ebbe az irányba, tudományos irányba érdemes elindulni, érdemes energiát befektetni, tehát minél több ilyen programot kellene szerintem a Tudományos Akadémiának is, ha biztatható minden a rádión keresztül a Tudományos Akadémia illetékeseit, hogy a fiatalok számára közel hozni ezt, és hát főleg Magyarországot is, hiszen hát a legtehetségesebbek sajnos még továbbra is eltávoznak az országból, és ez nem szerencsés dolog.
Igen, köszönjük szépen a figyelmeztetést és a jó kívánságokat. Ezen vagyunk, tehát ez meggyőződésünk, hogy a fiatalokat úgy meg kell fogni, és azt hiszem, hogy ebben az információ áradatban, amiben élünk, az akadémiának egyik fő feladata, hogy egy orientációt adjon, hogy mik azok a hiteles információk, amelyeknek a birtokába meghozhatjuk a mindennapi életünkben a döntéseket, és ez nagyban segítheti a fiatalokat is az eligazodásban és a helyes út megtalálásában.
Igen, én azt tapasztalom, hogy az egyetemre járók körében ez nagyon népszerű, ez a programsorozat. Tehát akik már kikerültek az egyetemről, vagy még nem egyetemisták, talán az ő körükbe érdemes ezt propagálni, ezt a rendezvénysorozatot, akár már a gimnazisták körében.
Igen.
Akik felvételiznek, egyetemre mennek, hogy gyűjtsenek információkat, tapasztalatokat, mert nagyon sok tehetséges gyerek van a gimnazisták, tanuló van a gimnazisták körében is már, ezt tapasztaljuk ugye a tanulmányi versenyeken is. Bevonják-e a határon túli tudományosságot az ünneplésben?
Igen, ugyanis ez nem csak magyarországi rendezvény, hanem határon túl is nyúlik. Nagyon komoly programsorozatot szerveznek Romániába. Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság nagyon gazdag programsorozattal készül minden évben, és most már ők is csatlakoznak a mottóhoz, tehát teljesen egységessé válik a tartalmilag is ez az ünnepségsorozat, és örömmel mondhatom, hogy a külképviseleteink is az idén nagyon aktívak, a külügyminisztérium számos nagykövetségen szervez tudományünnep programokat, például Pekingben megemlékeznek Széchenyi Istvánról, ami igazán szép dolog, és például Londonban a magyar, kint dolgozó magyar tudósokat próbálják összefogni egy klub formájában, és előadást kérni tőlük. Tehát ezek nagyon jó kezdeményezések, és reméljük, hogy minél több külhoni magyar fog erre a programsorozatra rátalálni.
Szőkebb szakterülete a főtitkár helyettes asszonynak a növénybiológia és a biotechnológia. Milyen kapcsolatban állnak kutatásai az asszállyal?
Hát erről nagyon sokat tudnék mesélni. A szakterületem tulajdonképpen a gabonafélék szaporodás biológiája, virágzás, biológia, embriófejlődés, hogy fejlődik a termés. Ez egy gyönyörű terület, és számos módon csatlakozik az aszály problémájához, ugyanis a szaporító sejteknek a formálódása nagyon érzékeny a környezeti viszonyokra, és különösen a magas hőmérséklet károsan hat a virágporszemek fejlődésére, de ugyanúgy a vízhiány is, és ez a kettő együtt pedig drasztikusan befolyásolja a pollenszemeknek, a virágporszemeknek az életképességét. Ez nem csak a önmegporzó növényfajoknál van így, de azoknál különösen, ahol a virágpornak repülnie kell a levegőbe, hogy elérje a bibét, tehát ott ki van téve a környezeti hatásoknak, és hogyha kiszárad nagyon hamar, akkor ez az életképességének az elvesztésével is jár. Tehát itt nagyon komoly alapkutatási problémákat lehet tanulmányozni, a sejthártyáknak a szerkezetét, hogy változik meg a molekuláris felépítése a dehidratáció hatására, hogy változik az élet folyamata ennek a kis néhány sejtből álló egységnek, illetve ha sikerül a megtermékenyítés, akkor a fiatal, az új generáció, a mag, például a búza vagy kukorica esetében hogyan tud fejlődni ilyen szélsőséges viszonyok mellett, milyen gének azok, amelyek bekapcsolnak, kikapcsolnak ezeknek a stresszeknek a hatására. Tehát a kutatócsoportom ezzel foglalkozott, sőt most is foglalkozik. Én már egyre kevesebbet, mert amióta főtitkár helyettes lettem, úgy gondolom, hogy most ez a fő hivatásom, és erre kell koncentrálnom, és hogyha ezt 100%-ban akarom csinálni, és jól akarom csinálni, akkor sajnos van, amiről le kell mondani, és nem megy párhuzamosan az intenzív kutató munka és ez a munka. Tehát most ez az elsődleges.
Azért szeretnék visszakérdezni, hogy a kutatási területén valamilyen konkrét kutatás, biztos eljutottak valamilyen konkrét kutatási eredményhez, ami olyan érdekes, ami a hallgatókkal, tehát érdekes a hallgatóknak megosztani, vagy a hallgatókkal közölni, hogy van-e ilyen konkrét eredmény, ami extrém eredmény, ami érdekes.
Igen, lehet. Hát sokféle vizsgálatot végeztünk, például nagyon érdekes, hogy megvizsgáltunk jó néhány búzafaj, tehát abból a szempontból, hogy mennyire érzékeny ezekre a szélsőséges viszonyokra. Itt tehát tanácsot tudunk adni a nemesítőknek, hogy melyek azok a genetikai alapanyagok, amelyeket a nemesítésben föl lehet használni ahhoz, hogy ennek az ellenálló képességet növeljék.
És úgy tudom, hogy ilyen szárazságtűrő fajtáknak a kikísérletezése is folyik Magyarországon, most nem tudom pontosan.
Igen, hát Martonvásáron is és Szegeden is foglalkoznak ezzel.
És a kártevőknek mekkora szerepe van itt ezekben?
Hát igen, ez is egy lényeges probléma, hiszen a klímaváltozás az megváltoztatja a kártevőknek a körét is, tehát érdemes ezt növényvédelmi szempontból is alaposan vizsgálni.
Kérdezem a főtitkár helyettes asszonyt, hogy hogyan jutott el a Magyar Tudományos Akadémia tagságáig, a főtitkár helyettesi megbízatásig?
Hát én azt hiszem, hogy ezt a jó Istennek köszönhetem, mert hogyha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy én főtitkár helyettes leszek, akkor a szemébe nevetek, és nem hiszem el. Hát én is benne voltam azért valahol, mert elég sokat dolgoztam egész életemben, és elég kitartó voltam. Tehát annak ellenére, hogy voltak évek, amikor ellenszélben meneteltem, soha nem adtam fel. És én nagyon szerettem a munkámat, nagyon sokat dolgoztam, és azért erre néhányan odafigyelnek, és én ebben mindig is bíztam, hogy talán lesznek olyanok, akik ezt értékelik, és így is történt, de azt hiszem, hogy ehhez kellett a Jóisten segítsége.
Hogyan látja a nők szerepét a magyar tudományban? Ugye erről már kezdtünk az előbb beszélgetni.
Igen, hát ez szívügyem, mert a saját bőrömön tapasztaltam, hogy egy nőnek azért többszörösét kell letenni az asztalra ahhoz, hogy ugyanolyan elbírálásban részesüljön, mint egy férfi kollega. A remény megvan, hogy a mai fiatal generációnak már ez sokkal könnyebb lesz, mert elfogadottabbak az okos nők és a tanult nők, mint amikor még én voltam fiatal. És most ez a kerekasztal, amit említettem, azt is célozza, hogy felhívjuk a figyelmet, például az intézet igazgatók figyelmét, hogy ha látják, hogy vannak tehetséges kutatónők, akkor engedjék őket megmutatkozni, hiszen sokszor úgy indul el egy ilyen karrier, hogy beválasztják egy bizottságba, tagja lesz egy kuratóriumnak, és akkor ott megmutathatja, hogy mit ér ő, és hogy tud szerepelni a férfi közegbe. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a nők láthatóak legyenek, és eszébe jusson a tudós férfiaknak, hogyha egy elismerésre, egy díjra javasolni kell valakit, akkor nő is jusson eszükbe, ne csak férfi.
Van-e olyan terület, ami népszerűbb a nők körébe?
Hát,
mostanság.
Bizonyára vannak ilyen területek, de mi éppen arra szeretnénk ösztönözni a hölgyeket, hogy olyan területeken ismerjenek azért indulni, és erre van példa, mint például a csillagászat, vagy más természettudományos területek, ahol nagyon kevés még mindig a nő, de azt hiszem, hogy más területeken például a jog, a biológia, az orvostudomány szinte elnői eset ezek a pályák.
Hogy mondjak én egy ilyet, ez az én saját közvetlen területem is. A röntgendiffrakciós szerkezet vizsgálatban a nők azok nagyon jók. Hát például az én volt csoportomban most 3 lány van, hogy nevezzem őket így. Kiváló, mindegy egy szemfiú próbálkozik ottan. Úgyhogy valahogy talán a rendszeretet, az áttekintés, tehát ebben világszerte megfigyelhető. Van egy kiváló, több kiváló Nobel-díjas nő is volt, Ada Jonát, aki most a riboszoma szerkezetét határozta meg, valami elképesztő hatalmas információ mennyiséget dolgozott föl. Aztán Dorothy Crawford-Hodgkin is volt, aki meg a penicillin szerkezetét határozta meg, és nem tudom, 50 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat, tehát azért áttörnek az igazi tehetségek. A motiváció, majd azt ki fogom később fejteni, a motiváció fontos nagyon.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye rengeteg egyetem van Magyarországon, és lehet-e látni egy olyan perspektívát, hogy az egyetemeknek van saját kutatási területük, de hogy most van-e ilyen, hogy most ennek az egyetemnek ez a domináns területe, annak az egyetemnek az a domináns területe, tehát hogy meg lehet-e így nevezni, hogy melyik egyetem mire. Nyilván minden tudományterületen másba, de hogy ilyen konkrétan és kimagaslóan vannak-e olyan kutatási területek, amivel egy-egy egyetem kimagaslik, akár világ, tehát akár nemzetközi szinten is.
Hát ez most nehéz kérdés. Én ezt úgy látom, hogy amióta pályázati rendszer van Magyarországon is, ez mondjuk ez ellen hat, hiszen azokat a témákat művelik, amire pénzt lehet szerezni, hogy ilyen csúnyán mondjam. Tehát ez azért az ellen hat, hogy egy adott témára egy nagyobb kutatócsoport szerveződjön, holott ez lenne a jó, hiszen hogyha egy egyetemen vagy kutatóhelyen egy témát minden oldalról körbejárnak, akkor az nagyon eredményes tud lenni. Erre jó példa a Központi Orvostudományi Kutatóintézet, a COKI, ahol tényleg ezt így oldották meg, hogy leszűkítették a programot az agykutatásra, és ebben nagyon sikeresek, mert minden oldalról kutatják. De ez finanszírozási kérdés is sajnos, hogy ne aprózzuk el a kutatásfinanszírozást, hanem nagy, komplexebb témákra lehetne támogatást adni, ami elősegítené ezt a szemléletmódot.
Igen, és ami az elméletbe sikerült, az a gyakorlatban is megvalósulhasson, ugye? Tehát akár az agykutatás, és ugye ezt most tudjuk, hogy nagyon hangsúlyos az autizmus kutatás, és a gyakorlatban ezt hogyan lehet átültetni. Nyilván ez is nagyon fontos, hogy ezt használni is tudjuk ezeket az eredményeket, amit a tudomány elért, vagy felfedezett, és azért az egyetemeken gyakorlati szakembereket is képeznek. Tehát ugye itt multidisziplinárisan kell megközelíteni minden témát, és hogy a hasznot belőle lássuk, hogy miért is kutatjuk azokat a dolgokat.
Igen, hát ugye a felsőoktatás is állandóan átszerveződik, hát nyilván ezek azok a tendenciák, amelyeknek érvényesülni kell majd előbb-utóbb.
Hogyan látja Gyuri atya nők szerepét a tudományban?
Hát ugye, ha most kicsit visszamegyünk a múltba, ugye Jézus a mi példaképünk, tehát ha Szentírás alapján kinek jelent meg a feltámadt Jézus először? Nem Péternek, a főapostolnak, nem Jánosnak, a szeretett tanítványnak, hanem Mária Magdolnának. Tehát a feltámadásnak az első tanúja pont egy hölgy, és azt is látjuk Jézus életében, hogy hát nagyon sok női tanítványa volt, akik ott ültek ugyanúgy az ő lábánál, mint az apostolok, mint a férfiak is. Tehát Jézus életében ezek a női szerepek úgymond szinte kiegyenlítődnek, és ez akkoriban forradalminak számított a maga korába. Hát aztán nyilván az egyház történelmében a férfiak talán hangsúlyosabb szerepet kaptak, és tényleg az egyház életében is a nők inkább most kezdik úgy visszaszerezni a helyüket, bár még azért arányaiban nézve azért még a, mondjuk lehetne itt ezen még javítani sokat. A saját plébániám életében azt látom, hogy a túlnyomó része a munkatársaimnak hölgyek. Úgyhogy azok játszanak tulajdonképpen a legnagyobb szerepet, a legkészségesebbek és a leginkább munkára fogható emberekről van szó, és tulajdonképpen nincs az a munkaterület, az egyszerűtől az összetettig, amiben őket ne tudnám alkalmazni, és hát nem lennének a segítségemre. Tehát azt lehet mondani, hogy nők nélkül a plébániáknak, és nem csak a saját plébániámról szólok, hanem minden plébánra megbénulna az életünk, és hát nagyon hálásak vagyunk az ő tevékenységükért, munkáikért, szemléletmódjukért, gondolkodásukért, ami racionális férfi világunkban nagyon nagy támasz, hogy ők nem így gondolkodnak, hanem hát nagyon sok érzelmi pluszt tesznek bele a gondolkodásunkba.
Ugyan látja ezt Nárai Szabó Gábor? Mármint a nők szerepét a tudományban.
Én egy, szóval az okos nők nagyon jók, csak nálam ne legyenek okosabbak, ugye, mert akkor abban a pillanatban már féltékeny leszek. Erről aztán lehetne hosszabban beszélni. Én olvastam egy felmérésről, Norvégiában készült, tehát gondolom, hogy igyekeztek objektivitásra törekedni, arról, hogy kit mi érdekel jobban. És ez nyilván meg volt megfelelően szervezve ez a dolog, és kiderült, hogy míg a férfiakat jobban érdeklik a szerkezetek, az elvek. Tehát én a saját legkisebb unokámon látom, abban a pillanatban, hogy hozzánk jön, akkor kezdi a vonatot már szerelni, nézegeti, hogy a lányunokám az pedig inkább rögtön a nagymamájához megy, és mindenféle dolgokat ottan sutyorognak. Tehát a szerkezetek a férfiaknak, a nőknél pedig az emberek. Az őket az emberek érdeklik sokkal jobban, és ezért nem véletlen, hogy olyan sokan vannak például az oktatásban. Most már Magyarországon azt hiszem, hát döntő többsége a tanároknak, óvodapedagógus, azt hiszem nincs is férfi jóforma. Én nem láttam még legalábbis.
Most azért most, már vannak újabban.
Most már lehet, hogy bekapcsolódnak. Na most itt van a tudomány, ugye. A tudomány az egy racionális terület, ott érvek vannak csak és tények, ott az érzelmeknek kisebb a szerepe. Ne is legyen a tudomány eredményeinek a diszkusziójában, de persze akkor, amikor egymással beszélgetünk, minden akkor lehet, sőt kell is, hogy legyen. Úgyhogy ezért lehet, hogy kevésbé érdeklődnek a hölgyek tudományos kérdések iránt, de mint mondtam már előbb, a röntgen diffrakciózat szerkezet kutatásban nagyon is érdeklődnek, és ezt én magamon is tapasztalom. Ugyanakkor van egy igen fontos tényező, mégpedig az, hogy a hölgyek azok szülik a gyerekeket. Én nem tudok gyereket szülni, és ezt csak is ők tudják megtenni. Ennek megfelelően a fiatal korukban ugye bizonyos számú évet erre kell fordítani. Megoldható a kettő kombinációja, persze kemény munka. Az egyik tanítványom, akiről éppen mostan előbb beszéltem, 4 gyermeket szült, és akkor a negyediknél védte meg a doktori disszertációját. Úgyhogy azt kell mondani, hogy büszke vagyok rá, tehát ez igazán szép dolog. Úgyhogy nehéz a dolguk, viszont mondom, most már egyre többen, tehát a doktoranduszok között, a fiatal kutatók között is egyre több a nő, és inkább azt látom, az a baj, hogy a fiúk meg elvesztik valahogy az egyéniségüket, úgy tengenek, lengenek, nem tudják, hogy mi van, ilyen bánatos tekinteteket látok, sokkal tudatosabbak a lányok, ezt én sokkal jobban szeretem, és van egy olyan többlet, ami nem feltétlenül a tudományban fontos, de az egész életben igen. A pszichológiai, ezt egyébként a műsorvezető asszony jobban meg tudja indokolni, a pszichológiai vonatkozásban, hogy mondjam, ütésállóbbak, tehát jobban viselik az ilyenfajta terheket, a férfiak hamarabb összeomlanak, úgyhogy nők nélkül nagyon nehéz lenne egy jó társadalmat építeni. Hát reméljük, hogy a tudományban is kialakul egy megfelelő egyensúly.
Ugye csak tudtásban az azt szoktam mondani, Gábor, hogy az okos asszony nem mutatja, hogy okosabb a férjénél, az az igazi okos asszony.
Na hát igen,
de van. Hát igen, visszatérve a Gábornak a kérdésére, én azt gondolom, hogy van az emberben egy hajtóerő, ugye ezt úgy mondjuk a pszichológia nyelvével, hogy a drive. És ezek a drive-nak, hogyha az emberben benne van, neki kell elégülnie, bármilyen területen, akár a tudomány, akár a család, tehát hogy az ember addig megy, amíg meg nem csinálja, tehát érzi, hogy valamit teljesíteni kell, valamit mutatni kell, de nem azért, mert ezt elvárják tőlem, és hogy akkor én most versengek a csoporttársammal, mert ő neki van egy doktoria, vagy egy egyetemi végzettsége, hanem azt gondolom, hogy az ember ezt érzi belül, hogy neki valamit csinálnia kell, valamit alkotnia kell, az lehet, hogy 25 évesen, mert lehet, hogy már 12 évesen is érzi, de addig nem nyugszik, amíg be nem teljesíti azt, ami bele van, egy csúnya szóval azt mondom, belénk van programozva, így születtünk, valahogy, mintha ellene bennünk ültetve, a Jóisten elültette bennünk ezt, hogy ezt valósítsd meg, és hogyha nem tudom megvalósítani, akkor frusztrált vagyok, rosszul érzem magam, érzem, hogy valami hiányzik. Tehát, hogy én ezt gondolom, hogy erről Csíkszentmihályi is sokat beszélt, ez a flow, ez az áramlat, hogy mennyire fontos az, hogy állandóan legyenek céljaink, terveink, és hogyha alul vagyunk motiválva, az se jó, mert akkor unatkozni fogunk, hogyha meg túlvállaljuk magunkat, akkor meg stresszelünk, szorongunk. Tehát arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a mai világban rengeteg ember vállalja túl magát, és sokszor stresszel és szorong, hogy el kell látni a családot, el kell látni a tanulmányokat, el kell látni a munkát. Tehát azt gondolom, hogy itt az egyensúlynak, a harmóniának nagyon nagy szerepe van.
Én még azt szeretném megkezdeni a főtitkár asszonytól, most mások közül fiatalokról is szó esett, meg másokról, hogy az idősebb tudósoknak a alkalmazása, vagy még bevonása a tudomány területében, mert nyugdíjban megy, aztán leírjuk. Van-e velük foglalkozás, van-e nekik olyan ambíciójuk, vagy egyáltalán adunk-e olyan ambíciókat, hogy még nyugdíj után is bevonjuk őket a tudomány területébe?
Én nem látom ezt olyan súlyos problémának, hiszen aki így belülről motivált, akkor idős korában is tud magának találni olyan területet, ahol ő még valamit letehet az asztalra, vagy az élettapasztalatait, a bölcsességét tudja hasznosítani, át tudja adni a fiatalabb generációnak.
Ha nincs pozícióban, akkor ezt hogy tudja megtenni?
Hát én szerintem azért, ha most az akadémikusokról beszélek, azért az akadémikusok mindig találnak maguknak feladatot, hiszen az osztályüléseken különböző témák megoldásában részt vesznek, rendezvényeket szerveznek, ott előadást is tarthatnak, és azért az akadémia támogatja azt is, hogy eljussanak akár külföldi konferenciákra is. Tehát mi ehhez minden segítséget megadunk. Nagyon kevés olyan kivétel van, amikor viszont már le kéne állni, vagy egy picit hátrébb kellene lépni, és sajnos néha az önkontroll is már csökken, és akkor ezek az emberek viszont túlpörögnek, és hiperaktívak, holott evel az ellenkező hatást is el lehet érni. Tehát én azt hiszem, hogy minden ember föl tudja azt mérni, hogy ahogy korosodik és ahogy öregszik, hogy tud hasznára lenni annak a közösségnek, amelynek a tagja.
Köszönjük az észrevételeit, meg ezeket, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Én azt tapasztalom azért, hogy az egyetemeken, meg tudományos körökben ezért az idős embereknek még én bízom benne, én így gondolom, meg én így látom, még mindig nagy a becsülete. Tehát az a tapasztalat, az a bölcsesség, az a, ami hogy az ismeretekkel együtt összevegyítve, azért az egy olyan kincs, amit nem lehet felcserélni. Akármennyire okos egy fiatal ember, akkor sem más a feladata, máshogy van ott a tudományos életben, mint egy idősebb ember. És ahogy ön is mondta, hogy én azt gondolom, hogy meg kell találni tényleg az embernek a helyét, hogy mikor kell hátalépni, mikor ne legyen sok, mikor vállalja föl azokat a dolgokat, amiket föl kell vállalni.
Én ezzel teljesen egyetértek, és azt hiszem, egy következő téma lehetne a generációk egymás mellett élése, hiszen napjainkban ez nagyon sok problémát felvet.
Köszönöm, hogy ezt mondja, mert ez tényleg nagyon érdekes téma. Hát köszönjük kedves vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, a hallgatóknak megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este ismét a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.